A mindenhatónak nagyon jó humora van. Nem az a fajta humor, ami bántó, hanem az a tiszta. Senkinek ez így nem igaz. Már hát fölkerült a Facebookra. Szóval nem jelentettem be előre, hogy ma a kegyelemről fogok beszélni, de hát az elhangzottakhoz ez nagyon jól kapcsolódik. Az utóbbi két alkalommal már úgy tűnhet a gyülekezet tagjai előtt, hogy nagyon is alapigazságokat veszek elő. A kegyelem is szerintem egy ugyanilyen alapigazság. És jogosan felmerülhet a kérdés, hogy miért. Erre megpróbálom a saját szempontom szerint megadni a választ, a többi meg a ti dolgotok. Szóval, ahogy az idő telik, és ahogy Krisztust követjük, időnként azokat az alap dolgainkat, amelyeket megtanultunk 1-2-3-5-10 évvel ezelőtt, célszerű újból a fényre hozni, hogy meglássuk, hogy menet közben, ahogy egyre többet megismertünk a mindenhatóból, mennyivel színesedik és szélesedik ez a kör. Amit a kegyelemről megtanultál x évvel vagy x évtizeddel ezelőtt, az biztos igaz, de azóta már színesedik, mert egyre jobban megismered őt, a kegyelem forrását. Úgyhogy ezek után akkor a kegyelemről egy kicsit. Ha megkérdezed valakitől, vagy te akarod elmondani valakinek, hogy mi a hívő élet, akkor mit mondasz? Ha engem kérdeznek, akkor hát mit tudok gyorsan elmondani, mi a hívő élet? Hát tudok egy csomó dolgot, amiben hinni kell, meg egy csomót, hogy mit kell tennem. Na most ez lehet, hogy egy csípőből jött mondat, csak nem igaz. Miért? Akkor nem arról szól a hívő élet, hogy hiszek, és a hitem alapján koordinálom a cselekedeteimet. De igen. Mi a kettő között a különbség, vagy hol lehet a különbség? A motivációban. Ha vallásos vagyok, akkor azt mondom, hogy ebbe hiszek, ezt megteszem, és rendben van. Ha hívő vagyok, akkor azt mondom, hogy hiszek a mindenható Istenben, Jézus Golgotai kereszt halálában, és célom az, hogy Krisztusivá váljak. Ennek érdekében próbálok ezt tenni, és meg tudom fogalmazni, hogy ebbe hiszek. És ez kegyelem, hogy láthatok egy ilyen különbséget. A másik dolog, ami eléggé elterjedt, hogy hát próbálok én élni úgy, hogy az Istennek tetsző legyen, és hát majd a hiányomat a mindenható kipótolja. Na most lehet, hogy generációk nőttek fel ezen a mondaton, de ez a mondat sem igaz. Megint csak motivációs probléma van. Én megteszem, és amire én már nem vagyok képes, akkor majd jön a mindenható és megteszi. De a keresztény élet nem erről szól. Keresztény élet arról szól, hogy kegyelmet kaptál. És ha kegyelmet kaptál, akkor kegyelem által tudsz élni. Szóval, amíg azt nézem, és abban ringatom magamat, hogy majd én megteszem, amit tudok, és a többit a mindenható kipótolja, mert hogy kegyelmes, addig az énem van elől. És nem tudom, hogy feltűnt-e. Én megteszem, és majd ami hiány, vagy valaki más pótolja. Na de a hívő élet nem ez. Ha nem Krisztus van elől, a Golgotai kereszt van a középpontban, és minden belőle fakad. És ha az én cselekedeteim hiányosak, az is Krisztusból és a keresztből fakadt. De nem feltétele annak, hogy Isten elfogad-e. Az, hogy a mindenható Isten elfogad, annak a Golgotai kereszt és Jézus áldozata az alapja. És nem az én tettem. Amikor először hallottam azt a kifejezést, vagy azt a megállapítást, hogy a Biblia az egy fekete-fehér könyv, akkor úgy megijedtem, hogy hogy van ez? És tényleg, egy út van az Atyához, Jézus. Nincs variáció. Nincs, hogy nekem más tetszene. Nincs. De ez az egy út mindenki számára elérhető. Miután mindenki számára elérhető, akkor minek kellene másik? Szóval csak egy út van, és a választás az, hogy elfogadom, nem fogadom. Nem kell túlbonyolítani. Nem kell túlbonyolítani. Bűn által, vagy a bűn miatt a bíróság engem, a isteni bíróság jogosan halálra ítél. Isten szemében minden bűn halálos bűn. Nincs kivétel. Nincs az, hogy kis bűn vagy nagy bűn, ezt mi találtuk ki emberek. Isten azt mondja, hogy vagy szent vagy, vagy bűnös vagy. Kész. Fekete-fehér, ugye? Vagy fordítva, fehér-fekete. Szóval, ha nem tértem meg, akkor Isten előtt bűnös vagyok, és egy lehetőségem van, hogy megkapom a bűnöm büntetését. Ami a halál. Na, de hát élek. Ha élsz, akkor kegyelmet kaptál. És ez a lényege a Golgotai áldozatnak. Minden élő ember kegyelmet kapott, attól tud élni. Hogy ezt a kegyelmet arra használja, hogy keresi Istent, vagy eltékozolja, az az ő szabad akarata. De az, hogy élsz, az azt jelenti, hogy kegyelem, mert bűnös szülők, bűnös nagyszülők, bűnös ukszülők, gyermekeként megszületve erre a világra nem mondja senki azt, hogy tiszta. Egy újszülött nem követett el bűnt, de a bűnös állapot benne van. Egy módon lehet ebből megszabadulni, újjászületés által. Újból születsz, és eltűnik minden a múltból és a régiből. És köze nincs hozzá az újnak. Csak a külső máz ugyanaz már, mint a testem. Mindegy, elmondom. Írtam egy nagyon buta példát ide a jegyzetembe, a Isten majd kipótolja mondatnak a cáfolatára, és bocsánat, de most magam nevébe fogok beszélni, meg a férfiak nevében. Szóval, ha nem tudok leállni azzal, hogy minden adandó alkalommal elkapjam a szembe jövő hajlandó nőt, akkor meddig tart a kegyelem? Meddig tart a feleségemnél? Meddig tart Istennél? És majd Isten kipótolja. Mert én csak odáig bírok magammal, hogy kihasználom az alkalmat. Az én olvasatomban a kegyelem arról szól, hogy ilyen eszembe se jut. Mert ekkor van értelme a kegyelemnek. Nem kipótolni. Az, hogy már ötször meg tudtam állni, igaz, hogy fogvicsorgatva, attól lesz különbség. Hát a hegyi beszédben azt mondja Isten, hogyha kívánsággal tekintesz rá már, olyan, mint ha megtetted volna, nem kell foglalkozni. Az a kegyelem, ha szóba se kerül. Tehát ezért én nem fogok tudni megdolgozni. Egyszerű fordításból olvasom a Róma 3.24-et. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez Isten ajándéka, amelyet a Jézus Krisztus által elvégzett megváltásban kaphattunk meg. Pont. Isten kegyelemből elfogadhatóvá teszi az embert. Nem tudsz megdolgozni érte. És ha az összes energiádat arra fordítod, hogy Istennek tetsző dolgokat csinálj, akkor sem fog tudni jobban szeretni. Ő a fiát szereti, őt ellenben végtelenül. És ez a szeretet terjed ki rád, miután te Krisztusba vagy. Magyarul téged is végtelenül szeret. Nem azért, mert olyan sok okosságot csináltál. Azért, mert elfogadtad a Golgotai kereszt váltságát. A kegyelemnek akkor van értelme, ha bűn van. Ha nincs bűn, akkor nem tudunk kegyelemről beszélni. Ez csak ebben a világban működik. Amikor mindenféle fajta bajunk van a bűnnel, akkor látjuk a kegyelmet. A Mennyországban már csak örvendezni fogunk az elfogadott kegyelemnek. Ott már nem lesz ilyen gondom, hogy meg olyan se, mi semmilyen se. Szóval nem a jó gerjeszti a kegyelmet. Ugye, ha picit odafigyelek, ez egy ilyen öngerjesztő folyamat lehet, mert megpróbálok jobb lenni, hogy minél több kegyelmet kapjak, de ez így értelmetlen. Nem lesz belőle előre lépés. Szóval a kegyelem az Istennek egy nagyon-nagyon nagyszerű ajándéka. A görög karisszóból származik, és ott, mikor a Bibliát írták, főleg másként használták ezt a szót. Mert magyarban nagyjából annyit jelent, vagy az ugrik be elsőre, hogy hát a bűnei miatt jogi értelembe felmentik a büntetés alól, kegyelmet kapott. De a görögben a karisszó, amiből a karizma meg a kara származik, ez az örömmel is összefüggésben van. Az a szótöve. Isten örömét leli abban, hogy kegyelmet adhat neked. Örül neki, hogy kegyelmet adhat. Pedig az ár döbbenetesen nagy, hisz a fiának meg kellett halni a Golgotai kereszten, emberi mértékkel is mérve csufondáros módon. De Isten örömét fejezi ki azzal, hogy kegyelmet adhass. Ha ezt jól végig gondolod, ez azt jelenti, hogy Isten a legnagyobb kincset adja azoknak, akik a legkevésbé érdemlik meg. Ha innen nézed a kegyelmet, hogy a legnagyobb ajándékot kaptam, miután a legkevésbé érdemeltem meg, akkor a kegyelemért nem dolgozni fogsz, hanem hálát adni fogsz. És ha hálát adsz a kegyelemért, akkor helyreáll a dolog, mert akkor Jézus lesz elől, aki által a kegyelmet kaptad, és ő neki fogsz hálát adni, és nem az lesz, hogy én megcsináltam, és majd ő kipótolja. Helyreállnak a viszonyok. Na, egy kicsit jobbra-balra ugrálok. Kegyelem mindenkié, de nem mindegy, hogy mit kezdesz vele. 1 Korintus 3.11. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőnk révül, ami Jézus Krisztus. Csak ő az alap. Nem érdemes tovább foglalkozni, keresni, ő. 12. verstől folytatom. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világosságba tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvaló lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat kap, ha valakinek a munkája megég kárt val, ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tüzen ment át. 16. vers. Vagy nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten szelleme bennetek lakik? Ha valaki megrontja Isten templomát, megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom, ti vagytok. A 6.19-ben még egyszer megismétli Pál apostol ugyanabban a levélben, vagy nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szent Szellem temploma, és nem a magatokai vagytok. Isten templomát meg tudom rontani, ha én saját magamat lerontom. Erre számtalan lehetőségem van, nem célszerű. De meg tudom rontani a másikat is. És hát nem arra gondoltam, hogy kék-zöld fotókkal megy látszatot vetetni. Ez azért talán csak mégsem. De nem tudom, hogy azt végig gondoltuk-e, hogy szellemileg nem tudom megrontani. Mert ha hívő és megtért, akkor el van pecsételve Krisztus számára, ha hitetlen, akkor pedig halott a szelleme. Egyik sem az a lehetőség, amit én rontani tudok. Úgyhogy marad a köztes rész, a lelke, értelem, érzelem, akarat. Na, itt ellenben nagyon ügyesek vagyunk. Itt nagyon kifinomult módszereink vannak. Szóval a külön vagyok nálad, vagy bölcsebb vagyok nálad, tól elkezdve minden, és nem akarok rossz példákat hozni, de egyet el akarok mondani. Ugye mindenki teljesen biztos benne, hogy senkinek nem kötelező, aki hívő, dühbe gurulni. Nem kötelező. Az óembered akar, az ellenségünk akarja, mert akkor kicsit át tudja kapni a kontrollt, de te, az újjáteremtett, új teremtés, megváltott hívő ember, mondhatod azt, hogy nem. Amikor az uralkodásról beszélünk, hát ez egy nagyon jó terület. Uralkodj a hirtelen kitöréseiden. Mert hogy uralkodásra vagyunk teremtve, de nem egymás feletti uralkodásra, arról nem volt szó. Az eszköz, amivel a másikat bántjuk, esetek nagyon-nagyon-nagyon nagy százalékában a nyelvünk. Jakab 3-6. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa, olyan a nyelv a tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Pedig épp az előbb olvastuk, hogy Szent Szellem temploma vagy, és aki az Isten templomát megrontja. 7. vers, Jakab 3-7. Mindenfajta vadállat és madárcsúszómászó és tengerre át megszelidíthető, meg is szelidíti az ember, a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat, az Atyát, és ezzel átkozzuk Istent, hasonlatossága teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az ártok, testvéreim, nem kellene neki így lenni. A jó hír, a nyelv bűneire is kegyelmet kaptál. Ez nem azt jelenti, hogy akkor fokozd, de figyelj, ha kicsúszik az irányítás a kezed alatt és fokozódik, a kegyelem nem lesz kevesebb. Ahol megnövekszik a bűn, a kegyelem is megnövekszik. Ne kövess el bűnt, senkit nem erre késztetek, de törj össze. Ha nem az az eredmény, mint amit elképzeltél. A kegyelem elég, mondja Isten Pál apostolnak. A másik nagyobb érdekes részünk, amelyek egy kicsit a kegyelem ellen működik, kevésbé élesen, szóval amikor egy kicsit jobban akarjuk tudni, hogy Istennek mit kéne csinálni, mint ahogy ő tudja. Erre azt mondja a hívő ember, hogy na, én ilyet nem teszek. Oké. Én csak bibliai példát hozok akkor, jó? Azt mondja egy rabszolgalány Naamán feleségének, hogy figyelj, ha az én uram a profétával találkozna, akkor meggyógyulna. Teljesen föllelkesül az egész család, És Naámán elmegy szépen a királyhoz. Nem arról szólt az üzenet, a profétáról szólt. Elmegy a királyhoz. Na, itt aztán már minden összekeveredik. Úgyhogy a kis kitérő után azért csak oda kerül a profétához, és akkor jön tovább. Ki se jön? Arra sem méltat, hogy ki jöjjön. Hát én vagyok Szíria hadsereg parancsnoka, hát azért ennyi. És mit mond? Hát ebbe a piszkos Jordánba fürödjek meg. És egyáltalán, ki hallott már olyat, hogy fürdés által a lepra eltávozik valakinek a testéről? Hát ennek semmi értelme. És ez a harcedzett emberke ennél a véleményénél marad, akkor tényleg nem lett volna semmi értelme. Isten néha olyat mond, aminek látszólag semmi értelme. Na most vitatkozom magammal, hogy ennek semmi értelme, és nem csinálom meg, akkor ne csodálkozzak, hogy tovább is pokolos maradtam. Szerintem, ha az ötödik alkalom után Naámán megállt volna, akkor sem távozott volna el a poklosság. Mert ha ötször kellett volna be, akkor Elizeus azt mondja, hogy ötször fürödj meg. De ő azt mondta, hogy hétszer. Jó, tudjuk a hét teljesség száma, és így tovább. Új szövetségi példa. Hát nehogy már elheggerítjük a követ. Hát már büdös, hát 4 napja eltemettük. Hát az éghajlati övön. Szegény Jézus biztos nem tudja. És azt mondja, hogy hengerítsétek el a követ. Ezt az embereknek kellett megtenni. Amikor Jézus föltámadt, nem kellett senki a kő elhengerítéséhez. Nem erőhiányba szenvedett Jézus, hanem együtt akar dolgozni az emberekkel. Sokszor együtt akar dolgozni. De a kő elhengerítése nem a csoda volt. Az egy aprócska, félreeső, semmit nem érő cselekedet. Mert hogy ugyanúgy kijött volna Lázár a kővel együtt, vagy a kövön keresztül is, nem volt hiány isteni jelenlétbe, és nem a fényes dolgot bízta az emberekre a mindenható. Azt ő végezte Jézuson keresztül. A mellékes dolgot. Ott van Jairus leánya. Jó kinevetik Jézust, mert azt mondja, hogy alszik az a lány. Hát, ugyan már, miért mondod azt, hogy jobban tudod? Csak hát kinek lett igaza? Jön a következő kérdés. Mert ha a lány tényleg fölkelt, akkor most mennyivel volt másabb az állapot? Feküdt mozdulatlanul az ágyban, hogy halott volt, vagy hogy aludt. Mert hogy megfogta a kezét, fölkelt. Egy alvót is így ébresztenél. Ja, és még utána azt mondja Jézus, hogy adjatok neki enni. Azt bezzeg nem mondták a siratú asszonyok, hogy éhes. Azt Jézus tudta. Szóval, időnként elkövetjük azt a hibát, hogy képbe akarjuk hozni a szegény információ hiányos mindenható Istenünket. És elmesélünk neki tövirehegyire, mert ő nem tudja, hogy mekkora problémánk van. Légy erős! Már meg is szenvedett érte a kereszten. Te meg még gondolat se voltál évezredek óta. Szóval nem véletlenül olvassuk az úrvacsora igékbe, hogy vizsgálja meg az ember önmagát. Nem a másikat. Önmagát. Ez egy nagyon izgalmas felhívásám. Nem tudom, hogy feltűnt-e, hogy amikor önmagadat vizsgálod, hogy mintha egy kicsit mindig elnézőbb lenni, mint a másikkal. Amikor a másik elkövet valamit, hát az rettenetes nagy hiba volt. Én ugyanazt csinálom, de hát ez nem volt olyan nagy dolog. Egyszer beszél is ám Jézus erről, azt mondja, hogy figyelj, foglalkozol ott a szálkával a másik szemével, a saját szemedben meg gerenda van. Nem kéne előbb a gerendát addig farigcsálni, hogy szárazra legyen? Hát, hogy addigra a másik már rég meggyógyult. De hát azzal kéne foglalkozni, ami ténylegesen a nagyobb. Néhány dolog, ami a mit kell tenni kategóriába tartozik, csak úgy ige verseket egy-egy mondattal. Máté 5.22. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki például azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki ezt mondja, hogy bolond, méltó a gyehenna tüzére. Érdekes lenne, ha most annyira őszinték volnánk, hogy ezután mindenki elmondaná, hogy éppen ki jutott eszébe, és milyen indokkal hagyja figyelmen kívül ezt az igeverset. Következő. Máté 5.23. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárra viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékot, és békülj meg atyád fiával. Ha neki van panasza velem, hát én menjek hozzá kibékülni? Mit olvasunk? Máté 5.44. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Persze. És akkor még utol is ér. Ha azért imádkozom, hogy neki jó legyen, hát... Figyeljetek! Ez lehet, hogy nem nagyon más, mint Naaman esete, hogy miért fürödjek meg ebbe a sáros Jordánba 7-szer. A te dolgod, hogy megteszed, vagy nem. Máté 7.2. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyan mértékkel mérnek. Eszedbe szokott jutni ez az igevás, hogyha borra valót kell adnod a pincérnek. Vagy a drába gábik fajta gyümölcsöt veszed meg a piacon, csak azért, hogy jól járjon az eladó, nem azért, mert annyi a szebb. Persze attól még nem lesz rosszabb, ha szebbet megveszed, szóval. Máté 7.12. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Nem tudom, hogy figyeltétek az igeverset, vagy túl gyorsan olvastam. Nem tűnt fel nekem, hogy bármiféle kategória lett volna. Azok az emberek, akik szeretnek engem, azok, akiket én szeretek, mindenkivel. Volt különbség? Mindenkivel. Nagyon számomra idegen volt, amikor évtizedekkel ezelőtt a belégbeget egyik úra céghez, és mondjuk a portásnak elfelejtett köszönni. És engem ez úgy meglepett, mert nekem az volt a szokás, hogy ha valahova megyek, akkor köszönök. Sajnos nem egyedi esetről van szó. Egy hívőnél ilyen elősen fordul, föl sem merül. Hogy miért érdekes mindez, és miért olvastam ilyen jól is igeverseket. Még mindig a Máté 7, a 26. és 27. vers. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. Ömlött az ápol, jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, beleütköztek a házba, az összeomlott, és teljesen elpusztult. Nem véletlenül hoztam a Biblia fekete-fehér megjegyzését. Válogatsz a kijelentései között, vagy komolyan veszed őket. Ha válogatsz, és nem olyan a hívő életed, mint elképzelted, ne csodálkozz. Isten a szabad akaratodat nem fogja megerőszakolni. Nem fogod a küldeni két arkangyalt lángoló pallossal, hogy már pedig le lesz, megteszed különben. Azt mondja, figyelj, ott az igém a kezedben. Tudtam, hogy ezek számomra fontos dolgok. Innentől kezdve te következel. Találtam egy nagyon izgalmas dolgot, ami nekem nagyon tetszett, és teljesen lázba hozott a Máté 10-be. Magához hívta 12 tanítványát az első verstől, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsátok meg a betegeket, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki az ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, ne szerezzetek aranyat, stb. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e a számot. 12 tanítványát küldte ki. Akkor Judás köztük volt. Ugye? Mikor Jézus kiválasztotta a 12 tanítványát, tudta, hogy ki fogja elárulni. És itt nem olvassuk, hogy különbséget tett. Judást ott tartotta maga mellett, hogy a személyes szükségleteiben szolgáljon neki, és 11-et kiküldött. Nem. 12-t. És nem tudom, hogy az ige időket figyeltétek-e. Gyógyítsatok meg betegeket. Ti gyógyítsatok meg, csak hogy magyar legyen. Támaszatok fel hagyottokat, ti. Tisztítsátok meg leplásokat, ti. Üzzétek ki az ördögöket, ti. Kettesével elküldte meg, és magukra hagyta őket. Jó. Mondhatja valaki azt, hogy oké, hát csak a 12, hát mégiscsak különlegesek. Lukács 10.1, ugye az előbb a Máté 10 volt, most a Lukács 10.1. Ezután az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helyiségbe, ahova menni készült. 9. vers. Gyógyítsátok meg az ott lévő betegeket, mondjátok nekik, elközelített az Isten országa. Szóval ez a feladat mindenkire vonatkozik. Van gyülekezet, vannak testvérek, segítenek a terhek viselésébe. Igen, de nem vehetik át a te feladatodat. Ránk bízta a mindenható, hogy csináljátok. Bármennyire is döbbenetes dolog, elmegyek, hogy Uram, gyógyítsd meg, azt fogja mondani, de figyelj, meg elküldtelek, hogy gyógyítsa. Ne a sarát erőddel eszedbe ne jusson. De miután bennem élsz, mert hívőként Krisztusban élünk, ugye? Miután bennem élsz, az erőt én adom hozzá. Neked csak mondani kell. Szóval ma a kegyelemről beszéltünk. Ha a felsoroltak közül mindegyikben hibáztál az elmúlt években, mint ahogy én biztosan megtettem, nyugalom, kegyelem árad. Ma is. És lényegesen nagyobb, mint amennyi hibát elkövettél. Isten kegyelmet és irgalmat gyakorol. A kettő nem ugyanaz. Ugyanis az irgalom visszatartja a büntetést, ami jogosan megilletne, a kegyelem pedig megajándékoz azokkal, amit véletlenül sem illik rám. Szóval a kegyelem az, hogy Isten a legnagyobb kincsét adja azoknak, akik a legkevésbé érdemlik meg. Szóval a karisz az öröm kifejezése, és egyben Isten kegyelmének a lényege. A kegyelem megnyilvánulása az, amikor az embert indokolatlanul ingyen éri a bűnbocsánat, a megigazulás, a különböző áldások és ajándékok. Az ember semmit nem tehet érte, mert nem a cselekedetekre adott válaszként jön, hanem teljes mértékben Isten döntésétől függ. Ez nem egy puszta jogi folyamat, hanem egy baráti vagy atya-fiúi viszony. Nem azért kapsz kegyelmet, mert megillet. Azért, mert Isten szeret téged. És nincs ember a Földön, senkire ez a mondat ne lenne igaz, hogy Isten szereti. Mindenkit szeret. Ha én is úgy tekintenék mindenkire, hogy Isten szereti, lényegesen kevesebb feszültségem lenne. Befejezésül Efézus 2:8-9. Mert kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjen. Olyan korban élünk, és olyan emberré neveltek bennünket, hogy az számít pozitívumnak, ha valamit elérünk és megdolgozunk érte. És ha tökélyre fejlesztették ezt a nevelési formátumot, akkor még ha a szomszéd átad a kerítést, a barackot, akkor gyorsan valamit visszaadok, hogy nehogy tartozzak neki. Isten ellenben azt mondja, figyelj, megajándékozlak olyan dolgokkal, amit el se tudsz képzelni, és ha megköszönöd, meg örülök neki. Ha eltékozlod, akkor is csak az utolsó napon fogok ítéletet mondani feletted. De ha hívő ember vagy, és Isten igéje a kezedben van, és emellett még eltékozlod, akkor saját magadat hozod hátrányos helyzetbe a kegyelemmel szemben. Mert miközben minden bűn és minden dolog ellenére árad a kegyelem, ettől még Isten igazságossága nem múlt el. És nincs figyelmen kívül hagyva, megvan ugyanúgy. A lehetőség az enyém. Amikor szabad akaratot adott nekünk a mindenható, hihetetlenül magas szintre emelt tekintély szempontjából, és ehhez bizony a döntéseink súlyát meghagyta nekünk. Szóval, amit ő rám bízott, és én nem tettem meg, azért hiába akarom az utolsó napon vádolni őt, az a faszén a pozdúrja dolog, egy tekintet és eltűnt. Ott nem lesz, ott csak az arany. Ez is gyémánt, ami kiállja a tűzpróbáját. Nagyon jó Istenünk van, de tényleg felnőtt módjára kezel. A kisgyerekeket kell úgy nevelni, hogy ne nyúlj a késhez, mert. És amíg a mertet nem tudod elmagyarázni neki, akkor rájutsz a kezére, hogy de ne nyúlj hozzá, mert most éleztem meg. Na de egy felnőttnek nem azt mondod, hogy ne nyúlj a késhez. Maximum azt, hogy figyelj, megéleztem. De utána az ő felelőssége, hogy hogy kezeli, nem? Isten felnőttként kezel bennünket. Mindezt kegyelemből, azért, mert szeret. És nem esett nehezére kegyelmet adni nekünk. Öröm tette. Mert gyönyörködik bennünk. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még közösen.